Édesanyja temetésére érkezik Délia Nápolyba, ebbe a fullasztó légkörű városba, ahonnan egész életében menekült. Miközben igyekszik rekonstruálni anyja különös halálát, próbál rájönni arra is, milyen őrületes szenvedélyek és elfolytások tették őt magát azzá a rideg, saját testével állandóan hadakozó, szeretetre képtelen nővé, akivé az évek során vált. A Brilliáns barátnőm és a Nápolyi regények sorozat további kötetei már nagyon sok magyar rajongót hoztak Elena Ferrantének. Nem kérdés, hogy a szerző korábbi könyveit is ismernünk kell. A Tékozló szeretet című regényről Tönkővera főszerkesztővel beszélgetünk.
A Tékozló szeretet Elena Ferrante első regénye, ami 1991-ben jelent meg először olaszul, és tulajdonképpen sűrítve, felfokozottan kap az olvasó meg már ebben is nagyon sok mindent, ami aztán később a Brilliáns barátnőmben is megmutatkozik. Egy nagyon bonyolult kapcsolatról és egy nagyon bonyolult szeretetről van szó ebben a regényben. Úgy kezdődik a történet, hogy egy gyermektelen fiatal nő hazautazik Nápolyba az édesanyjának a temetésére, akit éppen a főhős Délia születésnapján találnak holtan a tengerben. És mielőtt megtudná, hogy meghalt az anyja, éppen őt várja magához Rómába, mert az anyja rendszeresen meglátogatja őt, és zaklatott telefonhívások előzik meg a halálhírét, és már ő is elkezd komolyan aggódni, és hát kiderül, hogy benne gyerekkora óta egy borzasztó erős szorongás van azzal kapcsolatban, hogy az anyja egyszer csak eltűnik, minden magyarázat nélkül köddé válik, eltűnik a világból. És elutazik Nápolyba, és elkezd egy csomó olyan dolgot csinálni, amivel minden konvencióval szembe megy. Nem azt az utat választja, mint a két húga, akik elmennek a temetésre a családjukkal, utána beülnek az autójukba, és visszautaznak elegáns északi otthonaikba, férjeikkel és családjukkal, és mindent törölnek, és egyetlen feltett kérdésre se adnak választ. Ő azt az utat választja, hogy elindul önmaga után, elindul az édesanyja után, a kettejük története után, mert történt valami abban a városban, történt valami az ő múltjában, ami nem csak az ő, hanem az édesanyja egész életét is meghatározta. Egy nagy hazugság van a háttérben, és annak az útnak a végén, amit ő itt Nápolyban bejár, tulajdonképpen ez a hazugság lepleződik le, vagy az ő szerepe lepleződik le.
Miért érezte úgy ő, hogy az anyja eltűnhet? Hogy talán nem szereti eléggé?
Az édesanyja valószínűleg a lelke mélyén egy egészen rendkívüli nő lehetett. Nagyon sok hasonlóságot mutat egyébként a Brilliáns barátnőm lázadó hősnőjével, a Lilával, aki igyekszik megfelelni a társadalmi konvencióknak, eljátszik egy szerepet, de nem igazán sikerül neki. Egy gyönyörű nő, akit imádnak a férfiak, aki feleségül megy valakihez, aki egész életében bántalmazza, egész életében veri azért, mert nem tud mit kezdeni azzal a féltékenységgel, amit érez a nő iránt, és nem csak azzal a féltékenységgel, hanem azzal a fajta szellemi fölénnyel, ami ebben a nőben megtestesül. Amáliának hívják a Tékozló szeretett anyafiguráját, ő elhagyja egyébként ezt a férfit, egyszer annyira megveri, hogy utána nem lát más megoldást, mint azt, hogy a három lányával elköltözzön. De amikor ennyire megveri őt a férje, annak a hátterében egy hazugság áll, amiről ő nem mondja ki, hogy hazugság. Tehát az ő férje borzasztóan féltékeny egy Cezárte nevű férfira, akiről azt gondolja, hogy viszonya van a feleségével, de itt voltak éppen arról van szó, hogy a kislány Délia kiszínezi a fantáziájában azt a kapcsolatot, ami az édesanyja és a Cezárte között van. Történik az ő életében egy trauma, őt szexuálisan bántalmazza ennek a Cezártének az apja, és ezt képtelen elmondani, tehát nem találja a szavakat arra, hogy azt a rettenetet, amit ő átélt, hogyan mondhatná el, és ehelyett kitalál egy történetet, kitalálja azt, hogy ő az anyját látta a Cezártéval, tehát átviszi az érzelmeit egy egészen másik síkra, és az édesanyja soha nem leplezi le, és a Délia pedig azzal küzd, hogy egész egyszerűen nem érti, hogy az ő anyja miért hagyta őt egyedül magára a világban, miért hagyta, hogy játszadozzon a hazugságnak a szavaival, miért nem segített neki, miért nem hozta őt ki ebből a rettenetes világból.
Van egy rész a regény első harmadában, amikor ő elmondja, hogy mennyire nem akart soha olyan lenni, mint az anyja. Tehát, hogy mennyire bántotta őt, ahogyan az anyja beszélt, abban a nyelvjárásban, ahogyan viselkedett, öltözött. És aztán, ami a regény végére kiderül, hogy mit is gondol, hogy hol van az anyja, ő benne. Ez az út, amit bejár, ez egészen megrázó.
Igen, és hogy azért nem tudott rátalálni önmagára, mert hogy egész életében azzal volt elfoglalva, hogy kirekessze önmagából az anyját, és miközben Nápolyban nyomoz azután, hogy hogyan halt meg az anyja, és mi történt, és nyomoz az anyjának a régi énje után, és a saját gyerekkori énje után, jön rá arra, hogy egyáltalán nem ismerte azt az anyját, az igazi arcát az anyjának, és hogy egyáltalán nem tudott a gondolatai közé férkőzni, és hogy voltak éppen neki rettenetesen szimpatikus, és ő nagyon szereti azt a nőt, aki ezek között, a viszonyok között valamilyen módon mégiscsak megteremtette önmagát, mégiscsak sikerült egy párhuzamos életet élnie, egy saját életet élnie. Hát itt tényleg a léleknek és az emlékezésnek legmélyebb bugyraiba visz le a szerző, és vele együtt azt gondolom, hogy egy nagyon különleges önismereti utat lehet bejárni. És a mélysége és a sötétsége is azért nagyon fontos, hogy nézzünk szembe azzal, hogy ez nem megúszható, hogy ez a típusú leleplezés és önáltatástól való megszabadulás, kíméletlen szembenézés a valódi arcunkkal, meg a körülöttünk lévő világgal, ez valóban egy ennyire fájdalmas út.
Tulajdonképpen ez a regény lehetne egy szerelmes regény is, nem?
Persze, és igazából sose derül ki, hogy végül is az Amália és a Cezárce között volt-e valami. Ez a fajta kidolgozatlanság is egyfajta szépsége ennek, hogy nem számít, nem az számít, hogy mi történt, nem a valóság számít. Az számít, hogy a Délia mindezt hogyan élte meg, hogy ő mire épített fel egy életet, hogy mi volt az ő élethazugsága, hogy milyen titkokat vitt ő magával egész életében, és hogy ő az anyáról is egy egészen más képet őrzött magában. És felteszi egy ponton a kérdést, és ez olyan nyomasztó ezt is végig gondolni, hogy tulajdonképpen ő keservesen próbálna beleférkőzni, belebújni az anya gondolatai közé, minthogyha neki az születéstől való joga lenne, hogy birtokolja az anyját, hogy minden egyes lépéséről tudjon, hogy minden egyes kis gondolatáról tudjon. És ez nagyon bizarr, hogyha belegondolunk. De hát a felől is nézhetjük, hogy a maga módján ő féltékenyebb volt az anyjára, meg Cezártéra, mint amennyire az apja. Hogy hát ezzel a hazugsággal ő büntette meg az anyját. És hát az anya végül is megbocsátott neki.
Tékozló szeretet Elena Ferrante regényét a Park kiadó jelentette meg.